Mózes második könyvét kezdtük el. Ennek a neve az, hogy Sömót, a nevek. Annyit hadd mondjak el általános bevezetésről, hogy a Mózes öt könyvéből, ha most az elnevezések felől akarunk ítélni, akkor a következőket kell tudnunk. Az öt könyv héber nevei mindig az egyes könyv első mondatának jellegzetes szavából kapták az elnevezést. Tehát az első könyvnek a neve az, hogy Berésít, mert ezzel a szóval kezdődik, hogy Berésít, kezdetben teremtett Isten az éget és a földet. A második könyvnek az a neve, hogy Sömót, mert arról van benne szó az első részben, hogy Éle Sömót, ezek a nevei Izrael fiainak, itt már Jákobot értjük, mert annak volt egy neve Izrael, akik Egyiptomba jöttek, és így tovább. A görög nevek, azt kell mondanom, hogy szerencsésebbek, mert a tartalomra utalnak. A első könyv görög latin neve, vagy görögös latinos neve Genezis, ami ennyit jelent, hogy a keletkezés. Ugye a második könyv, amely azt a nevet viseli, hogy a héberben az első jellegzetes szó után, hogy Sömót, a héberben az a latin neve, hogy Exodus, a kivonulás, mert azt mondja el. Na most, az első könyv, ugye, nagyon szép, hogy ilyen koncentrikus köröket állapíthatok meg. A világ keletkezése, az első könyv. Az ember megszületése. Az ember alapvető tulajdonságai, a jó és a rossz, gondoljunk a Káin és Ábelre, igen. Az ember kiüzetése a paradicsomból, vagyis az, hogy ahogy ma inkább úgy mondanok, ugye, hogy az élet nem habos tartal. Az optimizmus, mert a vízözön után Noé elkezd újra dolgozni, amíg ezek nélkül nincs élet. Van bűn, Káin és Ábel, van megpróbáltatás, bizözön, van optimizmus, hogy Noé elkezd dolgozni. Van azután az első könyvben a nagy világkép, az akkor ismert népek felsorolása. Tehát létrejön a világ, a világ benépesül emberekkel, népekkel, és ebbe a koncentrikus körrendszerbe elhelyezi a zsidó népet, mert miután már világ volt, az előbb említett jó és rossz tulajdonsággal az emberek, a népek, akkor megjelenik a zsidó nép ősatja Ábrahám. Valamikor inkább arra hajlott a tudományos kutatás, hogy a nagy babiloni királlyal, Hammurapival azon is kortársítsák, hogy egy Hammurapi kortársa volt. Az újabb kutatások szerint ma egy kicsit elő, mert Hammurapi Adda 2000-ben volt, az újabb kutatások szerint Ábrahám úgy 1750 körül jön családjával együtt, egy népvándorlási hullám kapcsán az eredeti őshazából, Mezopotámiából, a mai Izrael földjére, végig megy az egész úton, tehát jön ugye Mezopotámiából, elmegy Szíriába, Szíriából lejön egészen a Szentföldre, végigjárja a Szentföldet, és annak egyik legdélibb részén, Bérsevában telepedik le. Hát képzeljük el, hogy ezt az utat állatokkal, nagy családdal, mert ez a nagy család volt akkor a jellemző, megtenni nem volt egy kis dolog, és Ábrahámban csendül meg a kijelentés, és a feladat, hogy a monoteizmusnak a híve legyen. Na most ez tovább megy a gyermekeiben, és a gyermekei történetében, és a történet szintere az első könyvben több területre oszlik. Kiindul Mezopotámiából, elérkezik a Szentföldre, de a házasságkötés miatt még a feleséget a régi hazában keresik, és a negyedik generáció, tehát Jákob fia József, és utána az egész már eljutnak Egyiptomba. Tehát tulajdonképpen az első könyvben nagyon színes a földrajzi hely, mert ugye több földrajzi hely is van, több történelmi esemény is van. A második könyv színhelye most már megint változik, mert Egyiptommal fejeződik be a színhely az első könyvben, a második könyv első részének a színhelye Egyiptom, megtörténik a kiszabadulás, megint változik a színhely a Színái pusztaság. Most az a gyönyörű abban, ugye, hogy akik kivonulnak Egyiptomból, 40 évet vándorolnak a pusztában, közben, ahogy azt mondják, hogy a szolga nemzedék kihal, azért kellett az a magyarázat, hogy a 40 évet a pusztában Mózesnek eltölteni, hogy a szolga lelkű nemzedék kihaljon, és egy új erős nemzedék az, amely már a honfoglalást végrehajtja. 40 évig nem mindig mentek, hanem oázisokban hihetőleg hosszabb időt is eltöltöttek és tartózkodtak. Persze, ugye le kell mérni a dolgot, hogy gyalog mentek, és családostól mentek, és gyerekestől mentek, és nem mindig mentek, és egy csomó bajjal küzdöttek. Na most add még a csodálatosít, ha figyeljük az első két könyvet, tehát a teremtés és a kivonulást, hogy nem sokkal azután, hogy egy több évszázados rabszolgaság hagyományait viszik magukkal, megérkeznek a Színáj alá, és ott elfogadják a 10 parancsolatot, elfogadják a monoteizmust. Ez egy óriási dolog. Azért óriási dolog, mert bár nyilvánvaló, hogy ez a rabszolga nép nem juthatott Egyiptomban magas műveltséghez, de az biztos, hogy a rabtartóik, az egyiptomi nép, az egy rendkívül művelt nép volt. Hát tessék elképzelni, csak gondolni arra, hogy a piramisok megépítéséhez óriási tömeg kellett, ugye? Ahogy az ember tagjájában mondja, az agyot a szívban milliók egy miatt. De azt megtervezni, hogy ezek a piramisok úgy álljanak, és olyan legyen a statikájuk, hogy össze ne dűljenek, és bírják az időket, az egy óriási dolog volt. Ugyanúgy a szellemi tekintetben is az egyiptomi vallás, amely majdnem eljut egyfajta pogány monoteizmus volt, mert az Atont tekinti az egyiptomi istenek családjában a főistennek, ugyanúgy, ahogy aztán Zeuszt a görögök, de mégis valami differenciálódás már van Egyiptomban, hogy az istenek tanácsában is van egy elnök, egy főisten, mintha már haladna a monoteizmus felé, de mégis át és át van szántva a politeizmusból, és ezt a társaságot, amelyet hát csak feltételezés, nyilván áthatott a politeizmus. Hát látjuk ugye abból is, hogy az aranybika történetében, hogy mennyire áthatotta, ezt a társaságot már meg lehet ismertetni a 10 parancsolattal. Ez egy óriási jelentőségű dolog, hogy a monoteizmus azután végigvonul, de a többi könyvekből majd látjuk, hogy mennyi kísértéssel. Ugye az első könyv egy happy end-del végződik, Jákob elmegy Egyiptomba, a család elmegy, József a hűtlen testvéreknek megbocsát, Kósen földjén letelepszenek és boldogan élnek, amik meg nem halnak, de a második könyv már azzal indul, hogy jön egy új fáraó, aki nem ismeri Mózest, és rabszolgasorba taszítja őket. Próbálták ezt az egész dolgot az egyiptomi történelem szempontjából is megmagyarázni. Valószínű, hogy itt arról van szó, hogy József uralkodása, bár hogy majdnem uralkodó, és a jólétük az egy Egyiptomból származó, a Hikszosz fáraók korára esik. Ezek a Hikszoszok nem eredeti egyiptomiak, de magukhoz ragadják a hatalmat, és az eredeti urakat detronizálják. Azonban ez a, és akkor megy jól a zsidóknak. Azonban ez a Hikszosz uralom megdől, hogy a második könyv kezdődik, jön egy új fáraó, és a Hikszosz uralom kedvezményezettjeit, az idegeneket, akikben a Hikszoszok jobban bíztak, mint a benszülött egyiptomiakban, ezeket az egyiptomiakat rabszolgasorba taszítja, és megint ő veszi át az uralmat, ugye? Na most ebbe a reménytelen helyzetbe, hangsúlyozva azt, hogy nincsenek reménytelen helyzetek, jön a szabadító Mózes, aki egy kitett gyerek, ugye a Nílus partjára, ugyanúgy, ahogy két árva és kitett gyerek, Romulus és Rémus, ez egy típus, hogy az ilyen kitett gyerekekből lesznek nagy emberek, mint Mózesből is, és ugye ő sem mindig ura a hangulatainak, hiszen egy zsidó védelmében, egy rabszolga védelmében mégiscsak leüti az rabszolgát bántó egyiptomit, el kell menekülnie, de ugye a menekülésben hiába menekülsz, hiába futsz, a menekülésben eléri aztán az isteni szó, hogy vissza kell menni Egyiptomba, mert óriási hivatás vár rá a népel kiszabadítása, ami aztán be is következik, más valószínűleg erre nagyon sok dátum és nagyon sok feltevés van. A legkézenfekvőbb, hogy második Ramszesz alatt, Ramszeszről szó is van a Tórában, mint egy nagy eleségtárváros névadója, de ugye akkor tudjuk azt, hogy második Ramszesz, egyiptomi történeti forrásokból tudjuk, hogy második Ramszesz maga is egy nagy építő volt, tehát az, hogy Pitomot, ami ennyit jelent, hogy az ég kapuja, a héber Pitom, Egyiptom ég kapuja, Pitomot és Ramszeszt építik, itt ugye megvan az összefüggés, ez a Ramszesz egy nagy építő volt, na most ugye kiengedik, van egy verzió, hogy kiengedi, van egy verzió törve, hogy kizavarja a népet Egyiptomból, ezek is elég magyarázhatók, hogy második Ramszesznek elég sok külpolitikai bonyodalma támadt, és azért azokat a népeket, amelyekben úgysem bízott, azokat szívesebben elzavarta. Sok adat erről nincsen, de van egy falfestmény, amely mutat más színű és bottal a kezükben más színű embereket térden állva ábrázolt embereket ütögetni. Ezt szokták annak bizonyítékául tekinteni, hogy voltak a rabszolgák és voltak a szabad emberek, azon kívül pedig egy egyiptomi határőrségnek egy feljegyzése is megmaradt arról, hogy egy kis csoport lopakodik ki Egyiptomból. Szóval a bibliai történetet, azért a bibliai ókori történet kutatóját már nagy régen próbálták az egyiptomi történettel azonosítani, és azt bizonyítani, hogy a Biblia, ami hát elsőben nem történeti forrás, hanem az isteni kinyilatkozásnak a műve, mint történeti forrás is értékes és tanulságos, és ez a nagy esemény, amely alapvető volt az egész zsidó nép történetére, ez nem egy ókori eposz, hanem egy valóságos és megtörtént esemény, és a dolog lényege, most már etikai, az idegent ne nyomjátok el, mert ti is egy idegenek voltatok Egyiptom országában. Ugye ez is benne van a témában. Továbbmenőleg azonban, amikor kijönnek Egyiptomból és vándorolnak a pusztában, nem hálátlanok annak az isteni segítségnek, amelynek a megnyilatkozása ott volt, és őket kivezette, hanem már a pusztában egy szentét építenek Istennek.